Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A háború két legveszélyesebb hónapja előtt állunk, jelentette ki a Védelmi Bizottság ülését követően Orbán Viktor. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, meghallgatta a jelentést, amely szerint bajós jelek érkeztek. A kormányfő felidézte, Donald Trump győzelme elérhető távolságba hozta a tűzszünetet, de két hónapig még a háborúpárti kormány van hatalmon az Egyesült Államokban. Mint rávilágított, az ukránok tegnap nagy hatótávolságú rakétákkal lőttek orosz területeket, Moszkva pedig válaszképpen egy szigorúbb nukleáris doktrínát fogadott el. Orbán Viktor kijelentette, sosem volt még ilyen nagy az eszkaláció a háború kiterjedésének veszélye, mint most. A következő hetekben, hónapokban Magyarország minden tudására, eszközére, minden diplomáciai tapasztalatára szükség lesz ahhoz, hogy ebből a háborúból továbbra is kimaradjunk, mondta miniszterelnök. Az ukrán hadseregnek az oroszországi Brianszki régióra mért csapása az Egyesült Államok részvétele nélkül nem valósulhatott volna meg, jelentette ki az orosz külügyminiszter Rio de Janeiroban a G20 csúcson tartott tájékoztatóján. Szergej Lavrov reményét fejezte ki továbbá, hogy a nyugat teljes egészében elolvassa Oroszország aktualizált nukleáris doktrináját. Mint mondta, Moszkva ennek megfelelően reagál az amerikaiaknak az orosz terület belsejébe mérendő csapásai ügyében hozott döntésére. Az USA ideglenesen bezárja kijevi nagykövetségét. Erre azután kerül sor, hogy konkrét információkat kaptak egy jelentős légitámadásról, ami Ukrajnát érheti hamarosan. Tiltakoznak az oktatási törvény tervezett módosítás ellen a kárpátaljai magyar szervezetek. Közleményük szerint a módosítás elfogadása esetén az oktatási intézményekben a nemzeti kisebbségek nyelvét kizárólag a tanórákon lehetne használni Ukrajnában. David Pressman bejelentette lemondását, az amerikai nagykövet hivatala erről mai hírlevelében is beszámolt. A hagyomány szerint az új elnök beiktatás előtt ilyenkor a nagykövet benyújtja a lemondását, és az új érkezéséig a hivatal második ember, az ügyvívő vezeti a külképviseletet. Donald Trump földcsuszamlásszerű győzelmét követően három lehetséges jelölt lehet utód, akit már Trump nevez ki, Nancy Brinker, David Kornstein és Brian Leib, közülük ketten már korábban voltak amerikai nagykövetek nálunk. Donald Trump régi új elnök januári beiktatásával ismét új dimenzióban, egyféle aranykorba léphetnek a magyar-amerikai kapcsolatok az utóbbi évek ellenséges viszonyát, a mostani mélypontot követően, közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Amerikai Kereskedelmi Kamara üzleti fórumán. Szijjártó Péter kiemelte, az ukrajnai háború okozta gazdasági nehézségeket is, sérelmezte, hogy ennek nyomán összeomlott a fejlett nyugati technológia és az olcsó keleti energia kombinációjára épülő korábbi gazdasági növekedési modell, és nem is lépett semmi a helyére. A gazdaság és az oktatás területeinek széles körét érintő 7 stratégiai megállapodást írt alá Magyarország és Kazahsztán, ezek bővítik a két ország közötti együttműködést, jelentette be a pénzügyminiszter Budapesten a magyar-kazah üzleti kerekasztalt követően. Varga Mihály hozzátette, a stratégiai együttműködések kiterjednek a tudomány, a gazdaság, az energetika, a digitalizáció és a mezőgazdaság területére, továbbá az oktatása. 2010 és 23 között az export másfélszeresére, a kétoldalú áruforgalom 2,5-szeresére növekedett. A tárcavezető reményét fejezte ki, hogy Kasim Zsomar Tokajev kazak elnök mostani látogatása újabb lökést adhat a két ország együttműködésének. A haltermelők az idei karácsonyi szezonra sem terveznek áremelést, amennyiben a kereskedelmi láncok is a tavalyi árréseket alkalmazzák, a családok a tavalyi áron juthatnak majd hozzá az ünnepi halhoz, közölt az agroinform.hu. A portál közleményében kiemelte, az egyfőre jutó halfogyasztás nemzetközi összehasonlításban továbbra is igen alacsony, 6,5-7 kg, szemben az Európai Unió évi 22 kilós átlagával. Már több mint 50 000 írták alá az agrárpetíciót, közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a Facebook oldalán. Emlékeztettek, az Európai Bizottság arra készül, hogy elvegye a területalapú támogatásokat a gazdáktól, és kétes import élelmiszerekkel árassza el az európai piacot. Aláírni az agrárpetíció.hu oldalon lehet. Ezrek tüntettek Londonban a mezőgazdasági vállalkozásokra kivetett örökösödési adó ellen. A Scotland Yard becslése szerint több mint 10 000 vettek részt a kormányzati negyedben szervezett demonstráción. Több helyi agrárvállalkozói szövetség felvetette annak lehetőségét, hogyha a kormány nem vonja vissza az intézkedést, a gazdálkodók termékeik visszatartásával országos kiterjedésű, mesterséges élelmiszer hiányt okozhatnak. Végül az időjárásról. Holnap változóan felhős lesz az ég, de láthatjuk majd a napot. Sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -5 és -3, napközben aztán +4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Valois Szent Félix hitvalló. 1130 körül született Valoában. 82 éves korában halt meg. Magyar neve Boldog. Félix jómódú családból származott. Születése után édesanyja Szent Bernát elé vitte, hogy áldja meg kisgyermekét. Félix kisgyermekként a szegényekkel és a koldusokkal kötött jó barátságot. Zseppénzét is köztük osztotta ki. Nagy csapás volt számára, amikor apja elhagyta családját. Ekkor Félix elhatározta, hogy ott hagyja a világot, Itáliába ment, ahol egy öreg remete mellett maga is remete életet folytatott. Ezután pap lett. Hazatérése után folytatta a remete életet. Túl volt már a 60. életévén, amikor társa lett Matai János személyében, aki tanulmányait a híres párizsi egyetemen végezte. Ettől a perctől kezdve közösen imádkoztak, böjtöltek, virasztottak és versenyeztek az önsanyargatásban. János elmondta neki, hogy első szentmiséjekor látomása volt, és az Úr a foglyok kiváltására hívta. Az 1197. év végén mindketten Rómába mentek, és harmadik incepápa engedélyével megalapították a Szent Háromságról nevezett fogoly kiváltó rendet. Trinitáriusoknak hívták őket. Az alapítványt II. Fülöp francia király is fölkarolta. Útjaik idővel szétváltak. János francia földről Rómába ment, a Cölius hegyen megalapította a rend második kolostorát. Innen Tuniszba indult. Meglepő adatot hallunk, János utódai közel 1 millió fogolynak szerezték vissza a szabadságát. Félix a rend belső megerősítésén dolgozott. Mindent fölhasznált azért, hogy a rend elterjedjen. Kiváló tanítványok szegődtek melléje. 1212-ben halt meg, 82 éves korában. Negyedik Orbán pápa 1262-ben szenti avatta. Emlékezzünk meg csodatevő Szent Gergely püspök hitvallóról. Pogány szülők fiaként született 213-ban a Pontus tartományban fekvő Új-Cezáriában. Jogi és szónoki tanulmányokat végzett. 20 évesen egy jogi továbbképzésre szeretett volna utazni Föníciába, ám a család úgy döntött, hogy előbb látogassa meg a palesztínai Cezáriában élő nagynénit. Itt találkozott Origenésszel, a lánglelkű hittudóssal, és testvérével együtt keresztények lettek. 5 év múlva elbúcsúztak Origenésztől, Gergely Egyiptomba ment, és Alexandriában nagy szentdénes püspök vezetésével világi és szentírás tudományokat tanult. Majd visszament Cezáriába, ahol még egy évig Origenészt hallgatta. ezek után végleg hazatért új Cezáriába, özvegy édesanyjához. Lemondott vagyonáról, magányba vonult és Istennek élt. Amikor meghallotta, hogy püspökké akarják szentelni, elrejtőzött, de miután felkutatták, rejtek helyén beleegyezett fölszentelésébe. A hitközség, melynek főpásztora lett, csak 17 hívőt számlált, de annál több pogányt. Egy keresztény házban telepedett meg, ahova később csoportosan jöttek a pogányok, akik lassan keresztények lettek. Megfelelő templomra volt szükség. Olyan templomot épített, amely még a Diokléciánus féle üldözések templomrombolását is kiállotta. Nisszai Szent Gergely jegyezte fel róla, hogy hatalma volt az ördögök fölött is. A Décius császár által 250-ben megindított keresztény üldözés új Cezáreát is elérte. A püspök életére törtek. Hívei biztatására elmenekült, de üldözői utolérték. Igen ám csak, hogy valami különös dolog történt, őt és társát két fának nézték. Az üldözés elmúltával összeszedte nyáját, és jó pásztorként vezette tovább. Harcolt azok ellen, akik a Szent Háromság titkát tagadták. 264-ben még jelen volt az antiókiai zsinaton, ahol szót emelt az eretnekség ellen. 270 körül adta vissza nemes lelkét teremtőjének. Kortársai és a nagy szentek Mózeshez hasonlították.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balog Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom, sok idő telt el legutóbbi levélváltásunk óta, most már ősz van, november. Erről a Minden Szentek és Krisztus Király ünnepe közötti időszakról osztom meg gondolataimat levelemben. November első napjai az iskolásoknak az őszi szünetet jelentik, a felnőtteket is megállásra késztetik, hiszen Minden Szentek ünnepével kezdődik a november. Ezt az ünnepet közvetlenül megelőző halottak napja a hívőket és a nem hívőket egyaránt megérinti, hiszen az emlékezés, a felelevenített gyász mindenkit a temetőkbe hív. Sokan hibásan november 1-jét is halottak napjának nevezik, hasonlóan mások december 24-ét gondolják karácsony napjának. De mi is akkor Minden Szentek ünnepe? A keleti egyház a 4. századtól ülte, míg nyugaton egy templom szenteléshez kötődik bevezetése. 4. Bonifác pápa 609-ben szentelte fel Rómában a Panteont, amelynek titulusa Szűz Mária és az összes vértanúk lett. A 9. században került az ünnep november 1-jére, és terjesztették ki az egész világra. Minden Szentek ünnepén a megdicsőült egyházat ünnepeljük, mert ahogyan a szentmisében is elhangzik, hisszük, hogy ők már eljutottak a boldog halhatatlanságba. Az ők természetesen mindenkire vonatkozik, nem csak a jól ismert szentekre vagy azokra, akiket már elfelejtett a köztudat, de régen szenté avatták őket. Ez az ünnep mindazokról szól, akik már Istenhez érkeztek, mindenkire, aki már üdvösségre jutott, legyen az ismert vagy nem ismert szent, vagy a számunkra fontos rokon, nagymama, tanító. Minden Szentek ünnepén köszöntjük őket, és kérjük közbenjárásukat. Engedd éreznünk, hogy közbenjárnak üdvösségünkért. Sokszoros közbenjárásukra bőven árazd ránk nagy irgalmadat. Imádkozzuk a könyörgésekben. E napon az egyház egy nagy család képét mutatja. A megdicsőültekkel, akiket Minden Szentekkor ünneplünk, a még tisztulásra várókkal, akikért halottak napján imádkozunk, és velünk, akik még vándorok vagyunk, és akik a záró könyörgéssel együtt kérjük. Szenté legyünk szeretetet teljességében, és innét a földi zarándokok asztalától eljussunk a mennyei hazalakomájára. Kedves barátom! Bár ez a szép ünnep megalapozza a novemberi hónapot, őszről lévén szó, a természet már nem mindig ilyen kegyes hozzánk, mint mostanában, hiszen ilyenkor a szép színes leveleiket is sorban lehullatják a fák, hamarabb kezd sötétedni, és gyakorta igen hűvös az időjárás. A régiek ezt az időszakot is elviselhetőbbé tették azzal, hogy az ilyenkor szokásos munkák elvégzésének kötelezettségén túl olyan ünnepeket vezettek be, melyek enyhítik a hónap borongós hangulatát. Ilyen például Túri Szent Márton ünnepnapja, november 14-e is, melyhez számos népszokás, néphit kapcsolódik hazánkban. Ezek egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, másrészt az advent közelettéhez kötődnek, vagy ahhoz a legendához, mely szerint Szent Márton egy libaulban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták választani, de a ludak elárulták gágogásukkal. Szent Mártont már a honfoglalás előtt tisztelték Pannóniában. A hagyomány szerint Márton álmában segítette Szent Istvánt és az országot, ezért Szűz Mária után Túri Szent Márton lett Magyarország patrónusa. A szokások közül talán legismertebb a Márton napi lakoma, hiszen Márton napja a karácsony előtti 40 napos bőt előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Novemberben már le lehetett vágni a tömött libát, ezért a mártonnapi ételek jellemzően libafogások, így például libaleves, libasült párolt káposztával és zsemle vagy burgonyagombóccal, mert a rigmus szerint, aki mártonnapon libát nem eszik, egész éven át éhezik. Szokás volt, hogy a liba húsából, különösen a hátsó részéből küldenek a papnak vagy a püspöknek, innen ered a püspök falat kifejezés. A mártonnapi lúdvacsora után Márton poharával, vagyis a novemberre éppen kiforrott új borral szokás kocintani. Szokás ilyenkor az időjóslás is. Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható. Másik megfogalmazásban, Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál. Sokfelé úgy vélik, hogy az aznapi idő a márciusi időt mutatja. A néphit szerint a mártonnapi eső után rendszerint fagy, majd szárasság következik. Az őszi időjárás a bor minőségére is hatással van. A bornak Szent Márton a bírája. Amit lehet úgy is érteni, hogy ilyenkor már iható az új bor. Másütt pedig a mártonnapi ajándékozás vagy a mártonnapi felvonulás szokása is él. A 14. századi krónikákban Szent Márton napja határnapként szerepelt, ez volt a tisztújítás, a fizetés, a jobbágytartozás lerovásának napja. A mártonnapi járandóság szerepelt a papok, a tanítók és a pásztorok javadalmai között. A korábbi kötelezettségeket később elfelejtették, vagy ajándékozássá alakultak át. Márton napon fizette meg a gazda a pásztoroknak az úgynevezett béles adót vagy rétes pénzt, míg a pásztorok többágú vesszőt, Szent Márton veszélyét ajándékozták a gazdáknak. Úgy tartották, ahány ága van, annyit fial a disznó. Tavasszal ezzel a veszővel hajtották ki az állatokat. A Dunántúlon az volt a szokás, hogy Szent Márton napjának estéjén a pásztorok végigjárták a házakat, köszöntőt mondtak, és dúslombú nyírfa vesszőt tartottak a kezükben, melyből a gazdáknak is adtak, közben pedig például a következő rigmust mondták. Adjon Isten szerencsés jó estét! Megjött Szent Márton püspök szolgája! Adjon Isten bort, búzát, békességet, lőkünknek üdvösséget! Kedves barátom! Említettem, hogy ez az időszak már az advent, a Krisztus születésének ünnepét megelőző csendes előkészület előszobája. Majd adventtel elkezdődik az új egyházi év is, de november végén tartja egyházunk Krisztus király ünnepét, ez az a vasárnap ugyanis, amikor az egyházi évet lezárjuk, és amelyet egy héttel követ advent első vasárnapja. De mi is ez a viszonylag új keletű ünnep? Krisztus királyságának liturgikus ünneplése. Azért viszonylag új keletű, mert 1925-ben 11. Pius pápa rendelte el a megemlékezést. Magának az ünnepnek a fogalma, Krisztus király azonban nagyon régi, már az első keresztény közösségek idejére visszavezethető. A Filippieknek írt levélben idézett himnusz a feltámadás révén dicsőségbe emelt Krisztus méltóságát a királykoronázás jellegzetes mozzanataival írja le. A fölmagasztalás megfelel a trónra ültetésnek. A minden nyelv megvallja a koronázáshoz kötött ünnepi üdvözlésnek, a térdek meghajlása pedig a hivatalos hódolatnak. Amikor az első keresztények a megdicsőült Jézust uruknak szólították, és hittel vallják, hogy ő az Úr, a kifejezés mögött az uralkodói méltóság nyer hangsúlyt. Az evangéliumok is érzékeltetik, hogy Jézus keresztjére rakott felirat, ő a zsidó királya, bár eredeti szándéka szerint az elítélés okát jelzi, mégis komoly igazságot fejez ki a hívő szemlélő számára. Láthatod hát, hogy milyen régi gondolat Krisztus király méltóságának megünneplése. Ezzel együtt a 20. századig nem volt külön ünnepnapja. 13. Leó pápa az 1900-as jubileumi év alkalmából a 20. század királyának hirdette ki a megváltót, ezzel előkészítve az ünnepet. Majd az első világháború után 11. Pius pápa a Níceai zsinat 1600. évfordulóján 1925-ben szent évet hirdetett, amelynek mottója ez volt: Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában. A szent év végén rendelte el a pápa a Quas Primas enciklikával Krisztus király ünnepét, vagyis Krisztus király vasárnapját, ami fő ünnep. A pápa az ateizmus, a kommunizmus, a szekularizmus terjedését látva érzékelte, milyen nagy veszélye van mindezeknek az emberiségre, ezért is érezte szükségét, hogy Krisztus megváltói hatalmára rámutasson. Krisztus király méltóságának ünneplésével a népek, családok, személyek békéjének urát állította a hívek elé, hangsúlyozva, hogy Krisztus a megtestesüléssel és a megváltó halállal szerezte királyságát a világ üdvösségére. Eredetileg a Minden Szentek előtti vasárnapon tartották az ünnepet októberben, majd a II. Vatikáni zsinat után 1969-ben került az advent előtti utolsó vasárnapra. Mozgó ünnep, a november 23-ához legközelebbi vasárnap, tehát november 20-a a legkorábbi és 26-a a legkésőbbi pontja. Kedves barátom, kívánom, hogy ezeknek az ünnepeknek az átélése is hozzájáruljon a te és szeretteid számára ahhoz, hogy kegyelmekben gazdag adventi előkészületetek legyen. Szeretettel és imával, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival, a kereszténységről és Jézus hegyi beszédéről beszélgát.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, és nagy szeretettel köszöntelek az új tanévben benneteket, a Szent Orsolya kollégiumunk diákjait. Isten hozott benneteket! A műsorunk címe Hitvalló, a olyan rádiós hittanóra. Mindnyájan katolikus gimnáziumba jártok, így hetente rendszeresen részt vesztek iskolai hittanórán. Azt szeretném tőletek először kérdezni, hogy mit gondoltok, szerintetek kire mondjuk, hogy vallásos, milyen ember szerintetek a vallásos ember, milyen ember az, akiről azt gondoljátok, hogy a hitből él, hogy közel van Istenhez, hogy tudnánk az ilyen embereket jellemezni?
Hát, aki segítőkész, és aki nem káromkodik, vagy csak jót szeretne tenni a másik emberrel.
Aki vallásos, azon látszik, és hát tudjuk róla, hogy jár szent misére, felvette a szentségeket, ez így nagy részben megjelenik.
Igen. Kira?
Vagy keresztet hord a nyakában,
Igen, ilyen külső jegyeket is, ugye, észreveszünk egymáson. Mert a Luca említette, tudnánk még egy kicsit beszélni arról, hogy mi jellemzi mondjuk az ilyen embernek a beszédét.
Ugye az, hogy ugye nem káromkodik, de ezt ugye mondta Luca is.
Ugye, de már hogy ez is érdekes a mai világban, hogy feltűnik, hogyha valaki nem káromkodik. Ugye, hogy egy jel, hogy lehet, hogy ő egy kicsit más. Vagy milyen tettek jellemzik, milyen cselekedetek.
Ő jobban segít másokon, akár így a szegényekken is, akiket így az utcán lát.
Én azt tapasztalom egyébként, hogyha így a keresztényekről van szó, akkor talán lehet is, hogy túlzott elvárással vannak irányukba az emberek. Tehát, hogy természetesnek veszik, hogyha valaki keresztény, akkor az a nagyobb figyelmet tanúsít a másik iránt, hogy jó szívű, hogy türelmes, hogy biztos benne például, hogy segíteni fog neki. Vagy például, hogy a keresztény iskolától sokkal többet várnak el, mint egy akármilyen más iskolától. És mit gondoltok, hogy a kereszténynek gondolt emberek, vagy vallásos emberek életének mi lehet a fő irányító elve, szervező elve? Mi lehet az, ami az ő életük középpontjában áll?
Legfőképpen a kereszténység, ugye Jézus Krisztus, és az ő tanításai a legfontosabb a számukra.
Hoztam nektek két gondolatot ezzel kapcsolatban az Új Szövetségből, ami talán segít bennünket abban, hogy felismerjük, milyen is az Istennek tetsző életet élő keresztény. Luca, kérlek, olvasd fel Máté evangéliumából a kincsgyűjtésről szóló tanítást. Arra kérlek benneteket, hogy figyeljétek meg, mit mond Jézus a tanítványainak. Mi álljon a Jézust követők életének középpontjában?
Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok. Ahol a kincsed, ott a szíved is.
No, mit hallottunk Jézus tanításában? Mi a legfontosabb kincse a keresztényeknek? Mi az, ami gazdaggá teszi az életüket, ami betölti azt, amiért érdemes küzdeniük, fáradozniuk?
Hát a kedvesség, a segítőkészség, megbocsájtás.
Ha egy szóval kéne megfogalmazni.
Szeretet.
A szeretet. Ugye, és milyen érdekes, hogy Jézus egy olyan dologról beszél, ami el nem múlik. Ugye, ami örökké megmarad. És hát a Szent Pálnak a szeretet himnusztáról gondoltok, akkor éppen ez az, ugye? Hogy a szeretet az, ami örökké megmarad. Vagy hogy tudnánk ezt máshogy megfogalmazni? Mi az még, ami tudjuk, hogy örök, és el nem múlik?
Az életünk.
Az örök életünk, igen.
Hát ugye, amint mondtuk, a szeretetet.
A szeretet, igen. És hát a legnagyobb kincs, amit szeretnénk. Hát kinek a közelében szeretnénk lenni? Kinek a dicsőségében szeretnénk osztozni? Jézus Krisztus, ugye? Aztán azt is mondja még ez a gondolat, hogy ahol a kincsed, ott a szíved. Szerintem ez is nagyon beszélő. Ugye természetesnek gondoljuk, mondjuk egy üzletembernek az élete középpontjában a biznisz áll, ugye? És ha most azt mondom, hogy egy keresztény embernek, meg még ha üzletember is, akkor is, hogy az élete középpontjában.
Hát egy keresztény embernek a szívében Jézus Krisztus van, meg a vallás.
Igen, 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 igen. Ugye? És akkor itt össze is foglaltuk, hogy szépen elmondtátok, hogy Jézus igazából ezzel a példabeszéddel arra akarja felhívni a figyelmünket, hogy bizony a keresztény ember életének középpontjában Isten áll. Ő a legfontosabb, és Isten van az első helyen. Persze a mi hétköznapjainkban azért nincs ez mindig így. Mi mindent sorolunk Isten elé. Mi minden lehet fontosabb, mint Isten. Mi minden veszi át Isten helyét az életünkben.
Az iskola. Család.
Család.
A munka.
A munka. Nem is olyan egyszerű, ugye, hogy Istent helyezzük az első helyre. Minden esetre azt elmondhatjuk, ugye, hogy a keresztény embert onnan ismerjük meg, hogy életében nagyon fontos szerepet játszik Isten. Ha a példabeszéd képét felidézzük, úgy is mondhatjuk, hogy egy keresztény mennyei kincsekért fáradozik. Szent Pál nagyon szépen leírta nekünk, hogy mi jellemzi annak az embernek a cselekedeteit, aki a mennyekben gyűjt kincseket, akinek az életét betölti a szeretet. Mert hát ugye azt látjuk, hogy igazából aki a hitből, Isten szeretetből él, annak az életéből és a hitéből cselekedetek fakadnak. És igazán egy embert mégiscsak a cselekedetei alapján tudunk leginkább megítélni. Ugye, amikor itt a keresztény emberről beszéltünk, ti is talán elsőként azt említettétek, hogy hogyan viselkedik, főleg másokkal szemben egy keresztény ember. Laura, kérlek, olvasd fel nekünk Szent Pál leírását az apostolok cselekedeteiből, és figyeljük meg, hogy mi jellemzi az első keresztények életmódját, tetteit, cselekedeteit.
A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt, senki sem mondott vagyonából semmit a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akinek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé. Azután szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá.
Szent Pál apostol ugye arról írt itt nekünk, hogy Isten szeretete és Jézus személyes példája milyen cselekedetekre indította a keresztényeket az első századokba. Fel tudnánk sorolni, hogy milyen konkrét tetteket fedeztünk fel itt a Szent Pál idézetben?
Hogy az emberüknek a vagyonuk, a tárgyaik, a dolgaik, amiket mi úgymond személyesnek tartanánk, azok közöttük mind közös volt.
Hogy tudnánk ezt kicsit lefordítani mondjuk egy a saját életünkre? Mert azért tőlünk ez egy kicsit már itt távol áll, azt gondolom, hogy mindent beadjunk a közösbe.
Megosztom a kajámat egy osztálytársammal, neki már elfogyott, és még éhes, vagy nem hozott.
Mi mindent tudunk még megosztani?
Ruháinkat, amiket mi már kinőttünk, vagy nem használunk, oda tudjuk adni rászorulóknak, vagy egy közelebbi barátnak.
Hát mondjuk az iskolában mondjuk nincs meg a jegyzete, és akkor te azt átküldöd neki, vagy csak odaadod neki, hogy órán leírja. Ezzel is nagyon sokat tudsz neki segíteni, mivel lehet, hogy most rosszabb jegyet kapott volna, hogyha nem lett volna meg neki.
Ugye, hogy egész sok mindent meg tudunk osztani a másikkal. Na, mit ír még itt Szent Pál? Milyenek voltak még ezek a keresztények? Mi jellemezte még ezt az első keresztény közösséget?
Hogy nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem. Hogy nem sajnálták egymástól a személyes tárgyaikat.
Hogy figyeltek egymásra, gondját viselték a másiknak. Ez nem jelenti azt, hogy mindenük, tehát hogy egyenlőség volt köztünk, mindenki ugyanolyan gazdag volt, meg ugyanolyan anyagi lehetőségük volt, de hogy ezzel szerető figyelmességgel fordultak egymás felé. Ugye meglátogatták a betegeket, mondjuk, ugye? Vagy esetleg tanították a gyerekeket, nem hagyták őket magukra. Ugye megvigasztalták, aki rászorult. No, mit ír még itt Szent Pál keresztényekről?
Hát, hogy szívben és lélekben egy egység voltak, hogy mindenkinek egy volt a gondolata és a szándéka.
Hogy tudnánk ezt mai hétköznapi nyelven lefordítani?
Hát, hogy egy családként tekintettek egymásra. Egy olyan közösség, ami befogadó, és hát ugye a vallási szempontokkal megegyező.
Igen, és valószínűleg mit nem csináltak, vagy mi az, ami nem volt rájuk jellemző?
Például nem ítélték el a másikat, és nem veszekedtek.
Nem veszekedtek valószínű, ugye? Meg nem mentek bele fölösleges vitákba. Azt is írja még Szent Pál, hogy tanúbizonyságot tettek az Úr Jézusról és hitükről. Ugye azt gondolom, hogy ez is megjelenik egy keresztény ember életébe. A Kira utalt rá az adás elején, ő mondta, hogy például, ha nem is szavakban feltétlenül, de mondjuk, hogy van kinek kereszt van a nyakában. Az egy ilyen tanúbizonyság lehet, hogy számomra ez egy fontos dolog. A kereszténységem, a hitem.
Te titkos rejtett vágyom ismered, mégis miért nem úgy lett minden? Hol vagy bánaton, nézd eltemet, arcod nélkül csak a sötét éljön értem. Már értem, ha félek, kezedben élek, de el nem hagy sosem, mert a teremnél jobban gondoskodsz rólam, ez jó. Nem kell nekem már,
nincs erő, a fél homályban honnan várjam, de mellettem vagy, mint védelmező, így bátran állok, mert te lettél a társam, győztessel él, a harcban nem fél, de el nem hagy sosem, és ha csak a eldőlt az ellenfél hátra lesz jó.
Na, Szentpál alapján, hogy elmondhatjuk, hogy akkor az Isten szerető ember, az egy olyan ember, ugye, aki egyetértő, kerüli a széthúzást, egységre törekszik, ahogy mondtuk, megosztja mással azt, amilyen van, ez lehet éppen az ideje, a pénze, a tehetsége, vagy a figyelme. Bizonyságot tesz Isten jóságáról és kegyelméről, és azt is mondtátok, hogy irgalmas szívű, odafordul az elesetthez, felkarolja a szenvedőt. Szerintem az Isten szerető embereket, gondoljunk itt különösen a szentekre, nem lehet nem észrevenni, mert hogy ragyognak. Tükrözik Isten jóságát, irgalmát, egyszerűen jó a közelükben lenni. Biztos ti is találkoztatok már ilyen emberrel. Derűsek és békések, még ha nem is különösebben gazdagok vagy sikeresek, úgy érezzük, mintha igaz lenne rájuk, és valóságá válna életükben Szent Pál szava, miszerint akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik. Hogyha felidézitek a Teremtés könyvében az ember teremtését, akkor Isten azt mondja az emberről, hogy saját képmására teremtette. És milyen jó lenne, hogyha valóban ilyen Isten képmások lennénk. És akikkel találkozunk, hogy meglátnánk bennünk ezt az Isten arcot. Ugye, hogyha feléig tudnánk ragyogtatni Isten jóságát, meg irgalmát. Azon gondolkodunk, ugye, hogy milyen is a jó keresztény. Tudjátok egyébként, hogy mit jelent maga a szó, azt, hogy keresztény?
Krisztus, olyan ember, aki hasonlít Krisztusra.
A szó eredetileg pontosan ezt jelenti, hogy Krisztusra hasonlító ember. Krisztus maga is beszél erről a képmás valóságáról. Ugye ő azt mondja, hogy aki lát engem, engem figyel, az látja az atyát, de hogy mi elmondhatjuk azt is, hogy aki Krisztus nézi, az látja az embert is. Az ember legszebb valóságát. Látja az Istennek tetsző embert, akiben az atyának kedvetelik. Milyen embert láttok, hogyha Jézusra néztek?
Végtelen szeretetet.
Bűn nélküli.
Odaadó embert.
Törődőt.
Végtelen boldogság. Uh-huh. És kedvesség.
Mit gondoltok? Határozott volt vajon?
Igen.
Mennyire volt egyértelmű az ő tanítása szerintetek?
Hát, aki tényleg hallgatta és odafigyelt rá, azok az emberek megértették, hogy mit is szeretne mondani az ő tanításaival és az ő beszédeivel.
És azt gondolom, hogy nem rébuszokba beszélt, nem ködösített, nem homályos elméleteket adott elő, ugye, hanem egészen világosan tanította a tanítványait. Azt mondtuk, hogy Jézus a tökéletes ember, a Laura mondta, hogy ő az, aki bűn nélküli. Ő az új ember, az új Ádám, aki egyrészt példaként áll előttünk, másrészt tanít bennünket. Tanít életével, cselekedeteivel és a szavaival. Jézus elmondja tanítványainak, hogyan juthatnak közösségre Istennel, hogyan kerülhetnek Isten közelébe, és hogyan éljenek Istennek tetsző életet, hogyan gyűjtsenek kincseket a mennyek országában. Az utolsó vacsorán Jézus azt mondja tanítványainak, barátaimnak mondanak benneteket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtulattam nektek. Jézus elmondott nekünk ezek szerint mindent, amit a hitünkről, Istenről, az Istennel való kapcsolatunkról tudni kell. Igazából semmi más nem kell tennünk, csak figyelnünk Jézusra. Az evangéliumok által megfogalmazott nagy híres tanító jelenetben, a hegyi beszédben Jézus részletesen tanít, képekkel, történetekkel írja le, hogy milyen a keresztény, a krisztusi ember. Ha csak a későbbi szerkesztők által a beszédet tagoló verscímeket nézitek meg, már is kirajzolódik előttetek is a krisztusi ember képe. Nézzük már meg ezt a hegyi beszédet, és keressük már ki belőle, hogy milyen ajánlásokat fogalmaz meg Jézus a követői számára, milyenek legyenek a keresztények.
Éljenek a nyolc boldogság szerint.
Legyen a világ világossága.
Uh-huh.
tartsa meg a 10 parancsolatot.
Ne tartson haragot, legyen békülékeny.
Na mit mond még Jézus, milyenek legyünk?
Őrizze, óvja a házasság kötelékét.
Mindig igazat beszéljenek, beszédük legyen mindig világos és egyértelmű.
Szeressék ellenségeiket, törekedjenek a tökéletességre.
Tegyenek jót, ahol csak tudnak, de ne kérkedjenek vele.
Imádkozzanak és böjtöljenek a feltűnést, szenteskedést kerülve.
Hát ilyen mennyekben gyűjtsenek kincseket.
Egy urat szolgáljanak az élő Istent.
Ne ítélkezzenek.
Bízzanak Isten gondviselő jóságában.
Óvakodjanak a hamis prófétáktól, tanítóktól.
Aztán mit mond még Jézus?
Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük.
Isten szavát valósítsák meg életükben.
Na hát látjátok, azért ez egy egész komoly kis program, nem? Ha így végig gondoljuk komolyan ezeket az ajánlásokat, szerintetek egyszerű így élni?
Hát nem egyszerű, de semmi nem lehetetlen, én úgy gondolom.
Uh-huh. És szerintek mit gondoltok? Tudunk Isten segítsége nélkül ilyen tökéletes keresztény életet élni? Azt látjuk, hogy azért nem egyszerű. Oda kell tenni magunkat. Nem olyan Isten nélkül sikerül?
Nem, mert mindig lenne egy űr az emberben, és valami mindig hiányozna. És azt nem tudjuk a földön tárgyakkal, meg
más emberekkel biztosítani.
Igen.
Igen, igen, mert hogy az ember az egy végtelenre nyitott lény, ugye? Igazából semmi nem töltheti be a szívünket. Szent Ágoston azt mondja, hogy nyughatatlan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik te benned. Semmi más nem töltheti be igazából az Isten helyét az életünkben, mint maga Isten. És mi ennek ismerjük az ember természetét? Ugye azt mondtuk, hogy szükségünk van Isten segítségére, törekszünk a jóra, mégis mi az, amit nap, mint nap tapasztalunk? Megy nekünk ez ilyen gördülékenyen, pikpak? Nektek megy?
Nem,
nem.
Nem, nem nagyon, ugye? Meg egyszer megcsináltuk, legközelebb meg nem, ugye? Tehát, hogy így hol megy, hol nem megy. Azt látjuk, hogy valójában a keresztény életünkben a szeretet, az irgalmasság, vagy a figyelmesség cselekedetei, tettei igazából az Istennel való kapcsolatunkból fakadnak. Egyedül azért tudok jót tenni, jó keresztény lenni, vagy Istennek tetsző életet élni, mert az életem középpontjában Isten áll. Ő az életem ura, ő a mértéke, ha tetszik, a parancsai szerint rendezem be az életemet. Élő kapcsolatban vagyok vele, és ebből a kapcsolatból merítkezem. Ez az, ami újra és újra feltölt, ami dinamizál, ami erőt ad. Keresztény hitünk, életmódunk cselekedetekben nyilvánul meg, ahogy mondtátok, ez az, ami látható, és amivel leginkább tanúságot teszünk a hitünkről, de tetteink, keresztény életünk forrása Jézus Krisztus, a vele való közösség. Arról beszélgetünk itt most, hogy milyen a vallásos keresztény ember, mit tesz, mit gondol, hogyan beszél, és látjuk, hogy a keresztény ember jó akarata van a másik iránt, jót tesz, mindig a másik javát keresi, de ha szétnézünk a világba, azt is látjuk, hogy nem csak a keresztények között vannak jó emberek, segítőkész emberek, olyanok, akik figyelmesek egymás iránt, vagy irgalmas szívűek. Mégis érezzük, hogy több a hitünk, a keresztény életünk egy puszta életstílusnál, hogy több a jó cselekedeteknél, és több annál, mint hogy elmegyek vasárnaponként szentmisére. Vagy hogy több, mint egy jól megírt filozófiai rendszer, több, mint a teológia és a szentírás tudomány, több, mint egy tan. Mi az, szerintetek, amivel a keresztény hitünk több?
Hát, hogy egy közösségként gondolunk egymásra, egy családként. Ez az összetartó erő, ami adja az egész hitünket.
Erre nagyon jól ráéreztél, mert én nagyon érzem, hogy a tökéletességet, meg a boldogságot a mai világban mindenki valamilyen magányos önmegvalósításként akarja elérni. És mennyire érdekes, hogy a keresztény hitünk az pedig pont azt mondja, hogy igazából boldogok is közösségben lehetünk. Közösségben Istennel, és hát közössége az embertársakkal. De mondhatnám úgy, hogy közösségben a teremtett világgal. Hogy anélkül, hogy közösségben vagy szeretetben lennénk, nem fog menni. Se a személyes boldogságunk, se az önmegvalósításunk. A keresztény ember mindig közösségben gondolkodik, sohasem egyénben. Mi lehet az, amiben más vagy több, ami keresztény hitünk, az életmód tanácsadók tanításánál?
Hát és sokkal elfogadóbbak vagyunk egymással, kedvesebbek, segítőkészek.
Ez abból fakad, hogy közösségben keressük a boldogulást, meg a tökéletesedést. Gondoljatok arra, hogy mi az, amiben hiszünk, Laura.
Hát Istenben hiszünk, meg hogy minden jó vele kapcsolatban.
Ugye ezt mondjuk a hiszek egyben. Hogy kezdődik a hiszek? Ugye ez a keresztény élet hitvallása. Elmondjuk, hogy mi a legfontosabb számunkra. Mi az, ami életünk meg a hitünk középpontjában van? Na, mivel kezdődik?
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában.
Igen. Aztán miben hiszek még?
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban.
Igen.
Isten egyszülött fiában.
Igen.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben.
Pontosan. És ugye ezek után még jön, hogy mi mindenben hiszünk még. De hogy az elején, hogy a Laura mondta, az áll a hitünk meg az életünk középpontjában, hogy Isten. És ez azért érdekes, mert hogy nem tudom, érzitek a különbséget, hogy a modern ember életében, ugye ő már azt mondta, hogy ő már nem hisz Istenben. Neki már nincs szüksége rá. Mert tud jobbat. És miben hisz? Hisz a reinkarnációban, ugye a boldogságban, a tökéletességben, az emberi jóságban, igazságban, békében, meg mindenféle nagy humanista eszmében, különféle kurzusokra jár, és szemináriumokra, mindenféle természettudományos gondolatokba hisz, meg bízza az életét, mindenféle gyógyító erőkben, ugye? A keresztény életünkben is megvan ez, mert olyan, mintha azt mondanám, hogy a keresztségbe hiszek, vagy a gyónásba, vagy az imádságba, és ezek mind elemei az keresztény életünkben, de a lényege, a középpontja, az nem ez, hanem az micsoda? Isten?
Megbocsájtás. Üdvösség.
Mi az mind ebből fakad? Keresztény ember életének és hitének középpontjában nem egy elmélet, egy elvont gondolatál, vagy egy természeti erő, ugye, hanem egy személy. Az élő Isten. Jézus Krisztus az, akinek hiszek, ő, aki a barátom, aki velem van, aki nem hagy el, aki meghal értem, aki helyet készít számomra a mennyben maga mellett. A keresztény élet középpontjában nem egy elmélet áll, még csak nem is a hittan, hanem Isten személye, egy személyes valóság, aki megszólítható, aki számára fontos vagyok, aki keresi velem a kapcsolatot, aki közösségre hív önmagával, aki mindig szól hozzám. De vajon halljuk a szavát? Keressük a közelségét? Megszólítjuk őt? És ha igen, akkor hogyan? Hogyan kerülhetünk kapcsolatba Istennel?
Egy ima keretében, egy esti ima, vagy egy reggeli ima, vagy a rózsafűzért imádkozzuk szent misében.
Vagy csak szimplán beszélgetünk vele.
Igen, azt gondolom, ahogy itt az emberi közegünkben is a legalapvetőbb kapcsolatteremtési mód az a beszélgetés, meg hát ugye nekünk itt vannak érzékszerveink, úgyhogy például az érintés is, de hát Isten nem tudjuk a fizikai valóságában megfogni, de megszólíthatjuk, ugye? Vagy mi megláthatjuk másik ember jóságában, ugye? Vagy a teremtett világ szépségében. Arra gondoltam, hogy az elkövetkező alkalmakkal beszélgessünk az Istennel való kapcsolat lehetőségéről. Beszélgessünk az imádságról, ami a leginkább kézzel fogható kapcsolatteremtési lehetőség Istennel. És kövessük ebben Jézust. Nézzük meg, hogy ő hogyan imádkozik, hogyan tanít bennünket imádkozni. Milyen imádságokat ismertek?
Ami a legismertebb, ugye az a mi atyánk.
A mi atyánk a legismertebb, igen.
Üdvözlégy, hiszek egy.
Uh-huh. Egy dicsőség, vagy egy esti és egy reggeli ima.
Az étkezéshez való ima.
Igen, ugye igazából már volt szó a Szent Miséről, hát a Szent Mise is tele van imádságokkal. Ugye ti hogy szoktatok imádkozni?
Esténként, mikor hálát adok azért, hogy sikeres voltam a mai nap.
Hogy általában este az ideje, amikor az ember végig tekint a napján, és jó Luca mondtad, hogy hát bizony hálát tudunk adni, és jó, ha erre mindig koncentrálunk, hogy mindig van, amit meg tudunk köszönni. De ilyenkor önmagunkra is tekintünk, nem csak Isten jóságára, és akkor látjuk, hogy hát ez meg nem sikerült. Akár így végig pörgethetjük a hegyi beszédnek a programpontjait, ugye, hogy na, mi az, amit sikerült belőle megvalósítani, mi az, amit nem. Vagy hát nyilván, amit imádságban minnyájan szemtanszol megfogalmazunk, ugye kérünk, kéréseinket ugye Isten elé tárjuk. Mert szó volt róla, hogy melyik a legismertebb imádság, amit nem csak keresztények ismernek, hanem egészen biztos, hogy...
A mi atyánk.
A mi atyánk, ugye? Nem minden imádságunk eredetét ismerjük, de történetesen a mi atyánknak igen. Ki tanította nekünk ezt az imádságot?
Hát maga Jézus Krisztus.
Maga Jézus Krisztus, pontosan. És az az érdekes, képzeljétek, hogy Jézus éppen az előzőekben felidézett hegyi beszéd alkalmával tanította ezt az imádságot. Ugye ő akkor beszélt arról, hogy imádkozzatok, és ő többször is felhívja a hegyi beszédben a hallgatói figyelmét az imádság fontosságára, és kezünkbe is adja a szavakat, kezünkbe adja ezt a szép imádságot. Jézus tudja, hogy imádság nélkül, az Istennel való kapcsolat nélkül nem nagyon tudunk jó keresztények lenni. Rosszra való természetünk könnyen elszakít bennünket Istentől, ezért az imádságban újra és újra keresnünk kell őt, hogy egyre közelebb kerülhessünk hozzá. Az imádság segít bennünket felismerni Istent, megtart bennünket Isten közelségében, megtanít bennünket Isten szemével látni, és közvetíti számunkra Isten irgalmát. Köszönöm szépen, hogy együtt gondolkodtunk, beszélgettünk. Adásunkat zárjuk egy közös imádsággal, azzal, amelyet Jézus tanított nekünk. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Most elhangzott adásunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.